17. fejezet. Helyzetünkkel minden változik körülöttünk. Nem csak barátaink, mire a 16. században csak nem annyi példa volt, mint napjainkban, de minden egyéb is. Ha szívünket bánat gyötri, a madarak éneke rögtön szomorúabban hangzik. Kutyánk szemében, mintha résztvevő keservet vennénk észre, és maga a természet komolyabb szint ölt magára. A fák árnyéka sötétebb, az esti szellő bánatos fohászokban lejt az ágakon át, a csermely zokogó halat köves ágyában, mintha sötét fátyol borítatott volna látkörünk fölébe, mely az egésznek bájló színezetét egyszerre eltakarta. Fruzsina és Katalin elevenen érzik ezt e pillanatokban. A halmokról, melyek a budai várhegyet körülfogják, bájos kilátás nyílik. Egyfelől magasabb hegyek erdős csúcsai emelkednek, másfelől zöld szöllők és a völgyben elnyúló város fölött tévelyek szemünk. A völgy közepén a várhegy uralkodik, és ezen túl a széles Dunának fényes tüköre terül el oly kéken és oly nyugodtan, mintha egy nagy tónak színét látnók. Utasaink északtól délfelé az egész várost megkerülve a halmokon vették át útjukat, de ám bár Budának környéke, melyet azon rész kivételével, hol Mátyás kormány alatt szöllőművel is kezdett terjedezni, ős erdő takart volt, azon időben még szebb vala, mint napjainkban. És ám bár a teli hold szelíd világításával az egésznek szépségét még neveli, és a természet a tavasz utolsó napjainak egész pompájában terült el utasaink körül, ők mindenre nem figyeltek. Minden bokor, mely virágtakart ágait kísértetként feléjük nyújtá, az álmából fölvert madár által okozott zörej új meg új rémüléssel tölti el az asszonyokat, s néha Orbán és a kalauz kéréseire, sőt majdnem kényszerítésére vala szükség, hogy Katalin kisasszony visszatartóztassék a megfordulástól, amelyre minden percben készült. Az egész társaság egyes szavakat kivéve hallgatva haladt tovább. És ám bár Katalin kisasszony több szöllőben, melyek mellett őt most útja átvezeti, előbbi esztendőben a legfényesebb társaságban szüretelt, és ám bár a Nyéki hegy azon részén, mely midőn a Szent Gellért hegyhez közeledének jobbról meglátszott, hogy éppen 25 évvel ezelőtt Corvinus János herceg társaságában szarvasvadászaton volt, a tisztes hölgy annyira elvala foglalva jelen félelmétől, hogy mindenre nem emlékezett. Miután a Gellért hegyét megkerülték, és túlhaladtak Erzsébet falván, hol a budai nép alsóbb osztályai szívesen mulattak. Ez falu volt, mely Buda határán a Sárosfürdő közelében állott. A kalauz elhagyá vándorainkat, és ők egy ideig szótlanul, mint eddig csak kissé sebesebb lépésekkel folytaták útjukat. Az országút, tudjuk, hogy hazánkban ez alatt jelenleg sem művészeti készítmény értetik, hanem csak azon csapás, melyen a legtöbb szekér és lovas szokott bizonyos hely felé menni, a Duna mellett vezetett el. Egy oldalról a keskeny rónaságon, mely a folyót a budaörsi és törökbálinti hegyektől elválasztja, zöld rétek és aránylag jól művelt szántóföldek látszottak. A másikról, míg Csepel szigete a kilátást el nem zárta, vagy még a Duna innenső partján sűrű füzesek nem akadályoztaták, a szem a pesti partot és a Rákoson mindenfelől égő tüzeket láthatá. Uram Jézusom, szakítá félbe Katalina hallgatást, miután szemei soká túlsó parton fügtek, látod ott a tüzeket, mik közel vannak hozzánk? Nincs mit félnünk? Szólt Fruzsina nyugodtan, köztünk van a Duna. Áj, miért nincs tél? Sóhajtott ismét a másik. Emlékszem, Egyszer tél közepette jöttünk fel Telekdről. Édesanyja, Isten nyugtassa, még élt. Azt hallottuk, hogy a Duna befagyott, és nem is kétkedtünk, hogy minden nehézség nélkül át fogunk mehetni. És képzeld csak, midőn Pesten jövünk, az egész Duna telve jéggel, de a jég mind mozgásban. Pesten kellett maradni. Budán farsangoltak, a királyi palota olyan fényesen ki volt világítva, hogy az embernek szeme és szíve fájt, és mégsem lehetett átmennünk. Mit adnék, ha azon jég, mely akkor a folyót bosszúságomra ellepé most itt lenne, legalább e haramiák nem jöhetnének ide? Ne félj, Kata néném, most nem fognak átjönni, vigasztalá Fruzsina panaszkodót. Katalin egyidőre ismét aggodalmaiba merült. De minél tovább tartott az út, minél többször látta magát rémülésében csalatva, annál nyugtalanabb lett. S habár néha valamely rendkívüli alakú fűzfa, vagy az út mellett elaludt pásztor, kimidőn a lovasok közelítének marháira veszedelmet sejtítve felugrott, félelmét egy percre visszaidézé. Katalin csakhamar olyan jókedven beszéli el ismét kedves udvari történeteit, mint legszebb napjaiban. Hát éppen a fehérvári úton levén elmondá Mátyás temetését, miként hozatott a király fekete szőnyegekkel borított hajóban Bécsből Budáig. Mi módon vitték őt innen számtalan gyászkosi kíséretében Fehérvárra? Mikből állottak a 75 ezer aranyra becsült ajándékok, melyeket Corvinus János ez alkalommal a fehérvári templomot gazdagítá? És mennyit adott a nagy halotti szolgálatnál a főurak és nemesek mindenike, olyannyira, hogy a felhalmozott arany az oltár mellé állítatott tálakon meg se fért, s a polgárok, s a nép poltráikat és ezüst filléreiket csak az oltár lépcsőin tehették le. És mi keservesen sírtunk valamennyien, folytatta Katalin elérzékenyedve. Csak úgy, mintha saját apját vesztette volna mindenikünk. És mikor a templomból kijövünk, egyszerre minden felől csak azt halljuk, meghalt Mátyás király, oda az igazság. No, kérdeztük, hogy ki mondta-e szép szavakat először. Nem tudta senki megmondani. Egyszerre eszébe jutott mindenkinek, és egy perc alatt közmondássá vált. S apád mondta, hogy a nép e szavakat századok múlva sem fogja elfelejteni, és hogy azon esetre a Mátyás királynak nagy márvány emlékét, mert a fehérvári templomban megkezdettek, bevégzik is, e szobrok és oszlopok e szavakkal mind nem érnek föl, s a világ minden királyai irigyelni fogják annak dicsőségét, kinek uralkodása után ilyen közmondás maradt a népajkain. Igen, ezek voltak apád saját szavai, mintha most is hallanám. Soha se fogom feledni a napot. Olyan tolakodásba voltunk, hogy alig vettem észre, midőn egész bársonyruhámat széttépték. Mátyás temetése után rögtön Ulászló koronázása került szőnyegre, és a fényes öltözeteknek elsorolása Bebek Katalinnak az élvezett, kimeríthetetlen kútforrását nyújtál. Azután Anna királynét és a vele Franciaországból jött hölgyeket írta le, és így tovább, és így tovább. Történet búvárink nem csekély zavarba jönnének, ha tőlük mindazon nevek magyarázata kívántatnék, melyek akkor a férfi és asszony öltözet sokféle nemeinek megkülönböztetésére használtattak, és amelyek Katalin beszélgetéseinek főbb részét tevék. Bármi érdekesek és tanulságosak voltak az elbeszélések, Katalin utitársa kevés figyelmet fordítanák rájuk, és a hölgy nem buzdítva hallgatói által kimeríthetetlennek látszó szóforrását végre apadni érzi. Az utasok ismét hallgatva lovagoltak egymás mellett, és csak Katalinnak nehéz fohászai, és néha egyes rövid kérdések szakították félbe a csendet, mely alatt mindenik saját szomorú gondolataiba mélyedett. Na, de egyszerre távolból lódobogás hallatszott. Jézus Mária, utánunk jönnek, szólt Katalin a mellette lovagló Orbán karját megragadva. Az ifjú megállt, és egy percig hallgatózott. Semmi baj, szólt nyugodt, amidőn lovát ismét megindítá. Csak egy lovas jön. Az úton maradhatunk, de ha csak egy ember is. Nem hallott-e kigyelmet soha hatalmas lovagokról, kik egész seregeket legyőztek, és nemes hölgyeket elrabolva velük váraikba menekültek, kérdé Katalin. A regék ideje megszűnt, válaszolt Orbán mosolyogva. És ha Dózsa maga megtudta szökésünket, és utánunk siet, Dózsának más dolga van, mondá Fruzsina, és Orbán megvédene ellene is. Ó, ha Orbán hadjátékokba gyakorlott bajnok volna, sóhajtott Katalin. Oly megtámadóval, ki csak e napokban emeltetett lovaggá, talán még megküzdhetek, szólt Orbán, nem minden keserűség nélkül, melyet Katalin szavai benne ébresztének. A lovas azzal a sebesen vágtatva mindig közelebb jött. És Katalin visszatekintve a hold sugaraiban egy óriás alakot vélt látni, de melynek természet fölötti nagysága a többiek által nem vétetett észre. Feltűnő a magános lovasban csak az valahogy, mihelyt utasainkat mint egy 300 lépésnyi távolságra utolérte, lovának lépését mérsékelé és közelebbre nem jött. Midőn Fruzsina és Orbán Katalin kérésére egy ideig vágtatva haladtak, azt cselekedte követőjök is, és mihelyt lovaik lépését mérsékelék, az idegen azonnal követte példájukat. Ha megálltak, megállt ő is. Szóval mindig hasonló távolságban maradt. És minthogy főképp, ha kiállott veszélyek a lelket félelemre hajlandóbbá tevék, minden rendkívüli, ijesztő szint ölt magára, Katalin rémülése megragadta Fruzsinát is, és maga Orbán e makacs követőben kémet gyanítva nem minden aggodalom nélkül nézett visszafelé. Várjanak nagyságtok itt rám, szólt. És megfordítva lovát az asszonyok nem kis rémülésére, egyenesen az idegen felé nyargalt. De ez hív maradt eddigi rendszeréhez, s mihelyt Orbán sebes közeledését észrevevé megfordítá lovát, és szinte futásnak indult. Orbán ismét visszatért asszonyaihoz. De alig folytaták útjukat, midőn követőjük szinte megfordult, és ismét az előbbi távolságban ballagott utánuk. Az asszonyok mindig nyugtalanabbakká váltak. Orbán elveszté türelmét. Ki vagy? Kiállta megfordítva lovát, s megállva. A távolság, melyben az idegen lovát szinte megállítá, nem volt oly nagy, hogy az éj csendében egymást ne érthessék a szóval. Becsületes ember volt a válasz, melyel az idegen rikácsoló hangon e kérdésre felelt. S miért futsz becsületes emberek előtt? Mert éjjel nem tudhatni, kivel van dolgunk, volt a válasz. Kik vagytok? Polgárok, kik Pécs felé utazunk. S hát sem nem nemesek, sem nem parasztok, kérdi Amasz. Polgárok, volt a válasz. Jerides, ne félj. Igen, de ha mégis ígéred, hogy nem bántasz? Ígérem. És társaid? Asszonyok. De igazán asszonyok-e? Akár megesküszöm. Ne gondold, hogy fegyvertelennel van dolgod, mondá ismét az idegen, ki e beszélgetés közben mindig közelebb jött. Ha bántani akarnál, pórul jársz. Ó, csak ugyan két asszony, szólt, mint egy önmagát megnyugtatva tovább. Alázatos szolgálja kigyelmeteknek, bizony gyönyörű éjszakánk jutott utazásra. Az ég Olaszországban sokkal kékebb, csillagot is ott többet és sokkal nagyobbakat láttam. De szép éjszaka Magyarország zord éghajlatához képest, becsületemre igen szép. ki Bakácsnak udvari szabóját Ollósit éltében csak egyszer látta, és ki nem látta őt, azonnal ráismert ez idegenben a híres tűművészre. És a rémülés, melyet megjelenése távolban gerjesztett, ellenállhatatlan kacagássá változott, midőn az asszonyoke veszedelmesnek vélt ellenségüket közelről látta. Nem látom át, hogy mi különös ok volna itt nevetésre, szólt a szabó méltósággal. Nem remélem, hogy én magam, Ollósi uram, mondá Bebek kisasszony nevetve, a tükörben láthatná magát. És csak ugyan, ha Ollósi ezt teheté vala, alkalmasint, ha nem is nevetve, legalábbis sírva fakadott volna, oly különös, olyan ellenállhatatlanul nevetséges volt az alak, melyben utazóink előtt megjelent. Szökésre határozván el magát, célszerűbbnek tartá, ha álruhába öltözik, és pedig parasztruhába. De midőn új köntöseit megpróbálta, szabói ízlése fellázadt a ruhák rosszabása ellen, és két legjobb legényének segítségével hamarjába néhány felfogása szerint elkerületetlen változás tőn rajtuk, minek az volt következése, hogy azok szűrből készült úri ruhához kezdének hasonlítani. Gözönséges guba helyett nehéz és a legszínesebb virágokkal kivarrott bunda függött, közönséges parasztcsövege mesterségesen cikornyázott sújtásokkal volt ékesítve. És ám bár parasztaink akkor időben mindig bocskorban jártak, a szabó nem érzett elég erőt magában csizmáitól megválni, és ha ezen farsangi áruhához a szabó száraz termetét, a hosszú sovány és a holdvilágon még halványabb arcot és az ügyetlenséget képzeljük, melyel kis lován ült, nem fogunk a természetesen Víg Katalin jókedvének kitörésén csodálkozni. Ollósi, ki egész életét nagyurak között tölté, mindjárt ráismert utitársaira, és a leglovagiassabb kifejezésekkel nyilatkoztatá ki örömét, hogy társaságukban utazhatik, és hogy fegyvereit vételmökre használhatja. Miután Katalin Ollósinak a telegdi háza feldulása alatt és azóta történteket elbeszélte, végre kijelenti csodálkozását azon, hogy őt, ki mindig Bakács palotájában és így teljes biztosságban lakott, hasonló helyzetben találja. Üldözések, nagycsám, igazságtalan üldözések, válaszolta Szabó sóhajtva. Hogy ellenségeim vannak, régóta tudtam, de hogy gonoszságuk ennyire megyen, hogy végre az egész nemességet fel fogják uszítani ellenem, hogy maga a nádor és a kalocsai érsek kezet fognak velük, miután Istenemre mondhatom, a Perényi és Frangepán családokat mindig kitüntetém, ez, nagycsám, több, mint váratlan. A szabó ezen panasza olyan mulatságos, a szomorúsággal vegyült büszkeség, melyel azt előadá, oly sajátszerű volt, hogy szegény Ollósit első pillanatban az egész társaság megtébolyodottnak gondolta. És maga a társaság meglepetését hiúságával összhangzóbb okoknak tulajdonítva, miközé azonban mindig némi szomorúság vegyült, tovább beszélt. Igen, nagycsám, igen. Ha az ember úgy, mint én, annyi évekig híven szolgált, és az egész udvarnak teljes bizodalmát bírás, azután egyszerre ekként elhagyatva látja magát, hát, az fáj. Buzlai és Palóci őnagyságaikkal még nemigen gondolék, de a nádor és a kalocsai érsek, kiket valamennyi fölött megkülönböztettem, ez váratlan és leverő. Ilyen az udvari élet, tevé hozzá nehéz sóhajtása. A szegény szabó megtébolyodott, suttogá Katalin fruzsinának. Ollósi uram talán csalódott, mondá fennszóval ismét az előbbihez fordulva. A kalocsai érsek úr, indulatos úr, és a nádor őnagysága néha nyers is tud lenni. Meg lehet, hogy kigyelmed valami munkájával elkésett, mi közbevetőleg legyen mondani, a megtörténik, és hogy őnagyságaik, ó, ha csak ez volna, sóhajta Ollósi, de ez országos dolog. Na igen, igen, országos dolog, folytatá méltósággal, főben járó dolog. Ha szerencsésen el nem illanok, most talán a Csonkatoronyban volnék, holnap vagy holnap után a Szent György terén végezném napjaimat, hol Hunyadi Lászlót lefejezték. És mikor a nagyságtok Budára visszajönnek, Ollósi, a Szabó sohasem mondá ki nevét ezen aspiráció nélkül, otthon vadna, a budai út fölött fekvő halmon, az úrkápolnája sírboltjában, hol Kont, s a 32 nemes mellett csak a hívtelenség vagy a felségsértés miatt kivégzett bűnösök temettetnek el. Hogy ezen nagy pátosszal elmondott szavainál hallgatói nem kacagtak, csak annak köszönheti, mert erősen meggyőződve megtébolyodásáról a szegény Szabót őszintén sajnálták. A Víg Katalint azonban e találkozás sokkal inkább mulattatta, hogy sem Ollósitól megszökése okait ne tudakolná. Nagyságtok ismerik a bizodalmat, melyel Bakács ő eminenciája irántam viseltetett, kezdi méltósággal nyújtózkodván lován Ollósi, míg a többiek eleinte, hogy őt a megtébolyodottnak gondoltat föl ne ingereljék, később, mert magukat mulattatva érzék, előadását félbeszakítás nélkül hallgaták. Tehát, amint mondám, nagyságtok tudják, mennyi bizodalommal viseltetett ő eminenciája irántam. Vagy jobban mondva, nagyságtok nem tudják, sőt nem is képzelhetik el ezt. Befolyásom nem csak kisebb házi dolgokra, melyeket ő eminenciája, mint tudva van, szokatlan pontossággal kezel, terjedett ki, mert hogy ezekre nézve, mindig a bíbornak személye körül lévén, tanácsom sokszor kikéretett, igen természetes. De a legfontosabb, az egész országot illető dolgok közül is alig találkozott egyetlen egymelynek elintézése iránt, uram, velem előlegesen ne tanácskozott volna. A Szabó egy percig hallgatott, és szemeit utitársaira fordította, hogy meglepetésökön gyönyörködhessék, s azután folytatá. Hány esetet tudnék előszámlálni? Ha ő eminenciája a királyi tanácsból visszatért, hol van Ollósi? Ez volt az első szava. Itt vagyok, válaszoltam én. S a cselédek, még galamb, a titoknak is elküldettek, s még a nagy férfiú kényelmesebb házi ruhába öltözött, csak én maradtam nála. Mert közbevetőleg legyen mondva, uram, öltözködését nem bíztam másra, ezt nem teszi a Szabó, ki híréről gondoskodik. A mód, melyel a ruhát felöltjük, csak nem éppen olyan fontos, mint annak készítése. Na de hát, hogy beszédemet folytassam. Míg uram öltözködött, s míg egymagam valék vele, többnyire beszélgettünk mindenféle tárgyakról, és sőt, ez szerint országos dolgokról is. És ugyan miért olyan komoly eminenciát, kérdeztem én. Ó, ha tudnád, mennyi gondjaim vannak, válaszolt ő. Ha én eminenciád volnék, szóltam ismét én, hamar túlesném rajtok. És ugyan... Mit csinálnál, kérdezett ő tetemesen jobb kedvel, mert ilyenkor rendesen mosolygott. Ha például ez vagy amaz történt volna, és itt elmondta a dolgok állását. Például, hogy Havasalföld iránt a lengyel és a magyar kormány között új nehézségek támadtak. Vagy hogy a csehek zúgolódnak, mert Ulászló a Morva és sziléziai rendektől nem mint cseh, hanem mint magyar király követeli a hűbéri esküt. Vagy miként lehetne ő felsége többi tanácsosait arra bírni, hogy Velencével a törökök ellen Frigyre lépjenek, vagy más hasonló fontosságú dolgokat. Én figyelemmel végighallgattam ő eminenciáját, és hosszú gondolkodás nélkül, mert jellememnek legkitűnőbb tulajdona az elhatározottság, elmondtam nézetemet, és nagyságtok nem képzeletek, hogy mennyire szétoszlatá gyakran így tanács ő eminenciája gondjait. Igazságod van, mondá nyájasan, ezt fogjuk tenni. Bizony, Ollósi, kár, hogy pappá nem lettél, belőled még kancellár válhatott volna. És ő eminenciája nevetett jó kedvében. és nem csak titoknokának, de néha szakmárinak, sőt, egyrészben emlékezem a velencei követnek is elbeszélő tanácsomat, és mindnyájan igen helyben hagyják, s mondák, hogy valóban országos férfiúhoz illő felfogással bírok. Hát ha kérkedni akarnék, eseteket mondhatnék el, midőn nem csak a bíbornok, de maga a nádor és a szepesi gróf is tanácsokat kértek tőlem, és pedig néha oly tárgyak iránt, melyeket soha egy lélek sem hallott említetni. És a közelebb múlt időben befolyásomnak híre annyira növekedett, hogy alig fordul meg udvarunknál nagyobb tekintélyű ember, ki egymást ne közölne velem. És Szent István napján éppen két esztendeje lesz, hogy Palóci őnagysága igen nagy társaságban azt mondá, miszerint sokkal inkább szeretné, ha az ország kormánya rám, mint ő eminenciájára bizatnék. Telegde és Borremissa őnagyságaikat kivéve alig volt ember, ki ha velem összetalálkozott, országos dolgokon kívül egyébről beszélt volna. Ezen állásomat egész Buda ismeri. Talán nagyságtok is hallott már felőle. Fruzsina és Katalin igenezve hajtogatták fejeiket, szólni nem mertek, hogy magukat el ne nevessék. Hát igen, ez volt állásom, mint ime nagyságtok is tudják, még mielőtt a bíbornokkal Rómába utaztunk, folytatá az előbbi. Na de hát, még később, az egész út rendezése rám volt bízva. Minden kocsit én készítettem, minden podgyás szemeim előtt köttetett össze. Minden palackot én tettem pincetokjába, s mi legfőbb, a cselédek ruhái egészen az én tanácsom szerint készültek. Ő eminenciája 300 ember kíséretében utazott. Én mind a 300 számára négyféle ruhát készítettem. Egy világos zöldet, mindennapi ruhául, egy vöröset közönséges vasárnapokra, egy fehéret különös ünnepekre, melyben cselédeink például a pápa megválasztása után jelentek meg, és egy feketét böjti napokon és más gyászos alkalmaknál használandót. Minden ruhát bársonyból, arany és ezüst krepin munkával varrattam, soha a világ dicsőbb látvány te 300 ekkét felöltözött cselédeknél nem látott, sohasem bámult a római nép annyira, mióta városa fölépült, mint időn mi 300 cselédeinkkel utcáin első ízben végigmentünk, pedig akkor csak a zöld ruhákban jelentünk meg, és mind bámult a nép a következő vasárnapon, amikor mind vörösbe öltöztünk, és hanvazó szerdán, amikor fekete bársonyban jelentünk meg, s végre a pápa koronázásánál, midőn az egész sereg fehér öltönyeit vette fel. Még egyszer mondom, sohasem látott szebbet az ember. És a szabó a legnagyobb elragadtatással az egyes ruháknak szabásáról, a gombokról, a hímzésekről kezdte beszélni, mint a költő a legkedvesebb műveiről szól, elfeledkezve minden egyébről. Hát ennyi fény oly mívelt nemzetnél, mint a római, természet szerint nem kissé nevelé uram befolyását, folytatá Ollósi. Én azonban új meg új és mindig meglepőbb dolgokon törtem fejemet, még a szakácsokat és a kuktákat is új sejem ruhákba öltöztetém. Tisztán fehér sejem köntösökben aranyfőkötőkkel és hálós üvegekkel főztek, s palotánk előtt ezerenként ácsorgott a nép, és nézte a szakácsokat. Igen, és fohászkodott, bárcsak Tamás bíbornok választatnék pápául. Még uram ellensége is azt mondták, ha pápának választatik, az csak Szabójának köszönheti. És ő maga méltányolva szolgálatomat napról napra kegyesebbé és leereszkedőbbé vált irántam. Itt Ollósi egy pillanatig hallgatott, felsóhajtva azután tovább szólt. Ő eminenciája nem választatott meg pápának. Királyi pompával kísértetett ki a városból, Az angyalvárban ágyuk dörögtek, a várostól egy mérföldnyire tömérdek nép jött velünk. De hát végre ott kellett hagynunk Rómát, és én mindjárt sejtítem, hogy alig lesz ilyen jó dolgunk többé. Még Budára se jöttünk, és már is kezdetét vette a baj. Igen, sokan nehezteltek, hogy uram Rómából keresztes bullát hozott magával, és elkövettek mindent, hogy annak kihirdetését akadályoztassák. Bizony, ollósi uram, szólt itt-ott egy polgár hozzám, ennek baj lesz csak a következménye. Te is okosabban cselekszel, ha uradnak más tanácsot adsz. Meglátod, mi lesz az egész keresztes hadból, mondta a fiatal Móré, midőn engem mihelyt utazásomból hazatértem, arra kért, hogy neki 6 új ruhát készítsek. És midőn én minden szentekre esküdtem, hogy uram nem mindig követi tanácsomat, és hogy főképp, míg Rómában voltunk, fontosabb dolgokról ritkán szólt velem, ami csak ugyan igaz, akkor a fiatal Batthyány és Nagysád öccse, Bebek Ferenc, elnevették magukat, és elmondták, hogy a bíbornok soha semmit sem tesz tanácsom nélkül, és hogy a keresztes adnak minden rossz következéseiért az ország tőlem fog számot kérni. És mint Bebek, Batthyány és Móré, úgy szóltak a többiek is. Ahová mentem, a keresztes hadról kezdtek beszélni. Ha valakinek jobbágyai elszöktek, vagy ha a csavargó csapatok itt-ott kárt tettek, ennek kigyelmed, ollósi az oka, ezt kigyelmed mind megakadályoztathatná, csak szólana, stb. Hát majd meg bódultam kínomban. Midőn ő eminenciájával szóltam, és midőn őt arra kértem, hogy a keresztes haddal hagyjon fel, mert ha rossz következései lennének, azok csak nekem fognak tulajdonítatni. A bíbornok még a többieknél is inkább nevetett, és engem azzal bíztatva, hogy nincs mit félni, ismét nem követte tanácsomat. A keresztes had kihirdettetett, és Dózsa és az előbbkelő vezérek ruháira Zsigmond temploma főoltáránál magamnak kellett felvarni a vörös kereszteket. Tudtam, hogy vesztemre lesz. Bebek Ferenc mindjárt az isteni tisztelet után mondta, hogy minden történhető baj egyetlen okának az országa bíbornok után engem fog tekinteni. De mint mondtam, ő eminenciája szolgálatában álltam, nem lehet-e másképp cselekednem. Még panaszkodni is alig mertem már, mert uramat a közelebb lefolyt időben mindig rossz kedvűnek találtam, és midőn vele utolsó e dologról szóltam, azt kérdé tőlem, megbolondultam-e már? A szabó felsóhajtott. Rövid hallgatás után ismét tovább folytatta elbeszélését. Nem tudom, mi lelte ő eminenciáját, de mintha valaki által megigéztetett volna. Miután Rómából visszatértünk, nappal és éjjel nem volt más gondolata, mint ez az átkozott keresztes had. S minél többet zúgolódtak mások, minél inkább féltek, annál szenvedélyesebben ragaszkodott tervéhez. Nagyságtok nem fogják elhinni, de becsületemre mondhatom, hogy fél magtárait ürítette ki, és egész gulyákat hajtatott ki a rákosra, csak hogy az úgynevezett egyházi bajnokok szükséget ne szenvedjenek. Már mindenfelől hírek szárnyaltak, hogy a keresztek egy vagy más földesúrnak jószágait feldulták, és ő még mindig azt állítá, hogy e hírek csak az ő és az egyház ellenségei által terjesztetnek. Végre tegnap előtt este, sohasem felejtem el a napot, ő eminenciájával magam valék nagy dolgozó szobájában. Majdnem az egész napot a házon kívül töltés rendkívül fölgerjedve jött vissza. A köntös, melyet aznap viselt először volt rajta, kardinálveres bársony kevés aranyjal, de annál mesteriebb szabás szerint készítve. Nem mert egészen magam készítettem, de becsületemre mondhatom, kevés szebb darab volt ruhatárába. Ő föl se vette, mint egy ócska rongyot úgy rántotta le testéről, és tőlem, a bámészkodótól minden más szó nélkül türelmetlenül hálóköntösét kívánta. Ő eminenciájának szörnyű gondjai lehetnek, hogy még azt sem veszi észre, hogy milyen ruhát vett le magáról. Ezt gondolám magamban, de nem szóltam. Az udvari ember az megszokta, hogy érdemei nem méltányoltatnak, és ilyenkor mindig jobb hallgatni. A bíbornak sem szólt, hanem nagy lépésekkel járt fel és alá szobájában, mintha jelen se volnék. Egész nap a várban rendkívüli mozgás vala észrevehető. A nádor, a kalocsai érsek, budai, palóci, bátori, barremissa, majd együtt, majd egyenként jártak fel és alá, és mindenféle hírnököt küldettek el. Mi történhetett, gondoltam magamban, és Bebek Ferenc úrfinak szavai jutottak eszembe, hogy végre, ha a dolgok rossz fordulatot vesznek, a bíbornokok keresztes hat kihirdetésének felelet terhét, mint királyok szokták, rossz tanácsadóira fogja tolni, és az egésznek áldozata én leszek. Nekem, mint mondám, ez jutott eszembe, és amint szememei Bakácsra fordítám, ki bosszúsan fels alá járt, ki utolsó munkámat nem dicséré meg, és még csak nem is szólt, úgy látszott, mintha csak ugyan ilyes valamiről gondolkoznék. Midőn ő így fels alá jár, én gondolataimba merülve ott állok, és egyikünk sem szól a titkos ajtó, melyen galamb ő kigyelmén és kívülem senki, ő eminenciája dolgozó szobájába nem jöhet, rögtön felrontatik, és berohan félig magán kívül a titoknak azon hírrel, hogy nagyságtok kerti lakását megrohanták a keresztesek. Doboltasd össze seregemet, fuss Battyányihoz, hogy csapatjait velük egyesítse, és siessenek azonnal segítségül, kiáltott ő eminenciája, és Isten engem remegett egész testén, mint bármi közönséges ember. Galamb megjegyzi, hogy Battyányi nem fog szavára hajlani, és uram látva, hogy igaza van, azonnal félreveti hálóruháját, és hogy maga mehessen el öltözködni kezdne. De még nem vala készen, midőn minden jelentés nélkül Palóci és vele a kalocsai érsek jöttek a szobába, utána a nádor, az országbíró, a kancellár, a Váci püspök, Burza is végre Bornemissza. És mindenik lármázott, panaszkodott, szitkozódott, hát szörnyű vala csak halladés. Főképp Palóci és a kalocsai érsek túlmentek minden mértéken. Uram megjegyzi, hogyha valamely ház a keresztesek által megtámadott, ez zaj helyett jobb lenne segítségére menni. Igen, hogy míg csekély seregeinket a külvárosba küldjük, addig eminenciát cinkosai a város támadják meg, kiáltott Palóci, és a királyt valamennyiünkkel együtt hatalmukba kerítsék. A kapukat nem szabad felnyitni. Bakács Dózsának cinkosa, kiáltának mások. Ne higgyetek neki, körül kell fogni palotáját, el kell szedni őrseregének fegyvereit. Ez következése, a király a legfőbb egyházi hivatalokat parasztokra bízza. Hisz Bakácsnak, vagy Bakosnak, vagy nem is tudni, hogy minek hívják, rokonai ott állnak a Rákoson, a drágfiak többi parasztjaival, és így tovább. Mindenik lármázott, ordított, fenyegetődzött, csak Bor nem is szamonda nehány mentő szót. Hogy ő ugyan a keresztes hat kihirdetésének barátja nem volt, egyéb iránt az egésznek rossz következéseit csak a bíbornokra tolni mégis igazságtalanságnak tartja. És kihirdette, ki a szerencsétlen háborút, ki tápláltatta a gyülevés sokaságot, ki varratta Dózsa ruhájára a keresztet saját szabója által, igen, nem Ollósi varta-e fel mindeniknek keresztjét, és így tovább. És mindig csak az, hogy a szabó én vagyok. Bornemisza védő szavai alig hallatszottak ki a zajból. És most Bebek Ferenc rohan a szobába, utána Móré, Battyányi és még nehányan az úrfiak közül, és Bebek Bornemisszához úgy mondja, hogy Telegdi házától jő, és a kisasszonyokat nem találta ott. Minden ható Isten, kiállta Bornemissza, a szerencsétlenek a rablók kezei közé estek. Azonnal ki a segítségükre, kiállta Ferenc úrfi. Veled megyünk, ordítának pajtásai. Kettő, három a főurak között is. A nádor, a kalocsai érsek és mások ellenzették. Úgy is későn volna, mondá valaki, ki éppen a szobába rohan. Felgyújtották a házat. Látnom kell, mi történt rokonaimmal, kiáltott Ferenc úrfi, és kirohant, mint a forgószél. Jó fiú, mondta Katalin meghatva, csak pár hete, hogy István bátyja megszittas, mégis ő vesz legtöbb részt sorsunkon. Nagysám, folytatá az előbbi. Ha arra gondolok, mint azután, hogy Bebek úrfi elhagyott, látnom és hallanom kellett, borzadok. A veszély, mely nagyságtokat fenyegeté, felbőszítette az egész tömeget. A nádor és az országbíró tanácskozni akartak, de nem hallgatott senki rájuk. Bornemissza maga pedig elég nyugodt ember, összekulcsolt kezekkel járt fel és alá olyan arccal, mintha erőnek erejével gondolkozni akarna, s mint hogy iszonyú káromkodásoknál egyéb nem jutna eszébe, a többiek zajongtak, ordítottak, fenyegetőztek. Konstantinápoly bevételekor az akkori patriárka nem hallhatott a törököktől annyi szitkokat, mint most, uram. Hazáruló, paraszt, gonosztevő, pártütő, a csonkatoronyba vele vérbírák elébe kell állítani. Hát így kiáltott 10 egyszerre. A Telegdi leányának csak egy haja perzseltetik le. Bérével lakol. Ha Bebek kisasszonynak baja lesz, kiírtjuk őt a világból, és legátussága nem fogja őt védeni, majd megtanítjuk saját szabója által a lázadók ruháira kereszteket varratni. Vízbe kell dobni a szabójával együtt, és így mindig tovább, jó másfél óráig, míg Bebek úrfi ki parasztruhában a váron kívül volt, azon hírrel tért vissza, hogy a kisasszonyok szerencsésen megmenekültek. Csak igaz marad. A vér nem válik vízzé, mondá Katalin. Ilyesmit csak Bebek tehet. És Isten áldja meg Bebek úrfit, hogy tette, folytatá Szabó. Csak e jó hírnek köszönhetjük, hogy a bíbornok és én ezéllyel meg nem gyilkoltattunk, vagy hogy a csonkatoronyba nem záradtunk. No, a kedélyek kissé csillapultak. Bornemissza, mihelyt nagyságtok iránt nem aggódott, uramnak ismét pártját fogta, és a felbőszülteket figyelmessé tevé, hogy bíbornokot a pápai legátust nem zárhatni minden bírói eljárás nélkül a csonkatoronyba. Rövid ideig tanácskoztak, s miután határozat hozatott, hogy a bíbornok jövő reggel exkommunikáció fenyítése mellett a keresztesek szétoszlását fogja parancsolni, az urak rekedten egymás után elmentek, és uramat titoknokságával és velem magára hagyják. Uram, folytatá Szabó ismét kis szünet után. Nyugodtnak látszott, arca halvány vala, és ajkai körül néha különös reszketés vala észrevehető. Egyéb nem árulá el belső fölgerjedését. Szinte borzasztó vala ránézni. Mint a szikla áll ott, körülötte felbőszült habok, és mégis úgy látszott, mintha e mozdulatlan pont volna az, mely valamennyi közül legnagyobb veszéllyel fenyeget. De most, midőn a többiek elmentek, annál korlátlanabbul tört ki eddig elnyomott indulata. Engem, a római Szent Egyház bíbornokát, Bakács Tamást akarnak a csonkatoronyba záratni, így szólt ismét felsalá járva, és szemei szikráztak. Galamb őkigyelme mondá, hogy meggyőződése szerint mindez haszontalan fenyegetődzés, és hogy kétszer is meg fogják gondolni, mielőtt így valamire vetemednek. Nem ismered őket, szólt ismét a bíbornak legnagyobb indulatban. Felbőszülve, mint most, ők mindenre képesek. Ha telik tőlük bosszút, fognak állani nem csak rajtam, de rajtad is, galamb, mert hozzám hívval áll. Cselédi men, csak mivel szolgáltak. Nem állok jót. Nem indítanak-e felségsértési pert Szabóm ellen, mert Dózsa ruhájára ő varta fel a veres keresztet. Igen, Hollósi, mondá hozzám fordulva. Vigyázz magadra, ha tőlök függ, hívtelenségi kereset alá kerülsz, és Isten kegyelmezzen, árva lelkednek. Hát nagyságtól képzelhetik, mint borzadtam el e szavakra. Remegve kérdém ő eminenciáját, hiszi-e csak ugyan, hogy... De rám se hallgatott. Csak azt mondta, hogy ez úri emberektől mindenki telik, és hogy őket nálánál jobban senki sem ismeri, szóval ismételé, miket előbb mondott, és mindezt a legnagyobb indulatban, és mégis félig gúnyolva. Végre midőn félelmemet észrevette, mert meg lehet, hogy csak ugyan reszkedtem, a bíbornok még nevetett is. Igen, valósággal nevetett, mintha örülne, hogy vesztében én is részesülni fogok. Megvallom, sohasem tartottam őt képesnek ilyen szívtelenségre. Helyállj ki, a nagyuraknak szolgál! Hollósi annyira el van foglalva saját szomorú emlékével, hogy a mosolyt, mely utitársainak ajkai körül játszott, s mely Bebek kisasszonynál majdnem kacagássá fajult, észre sem vevé és nyugodtan folytatá. Hát nekem nevetésre nem vala kedvem. Iszonyú aggodalmak között töltém az éjszakát, és mindig határozottabbá vált a szándék, hogy elleneim üldözései elől megszököm. Eddig, ha ő eminenciájának aggodalmaimról szóltam, bolondnak nevezett, most ő maga figyelmeztetett a veszélyre, és ha eszembe jött az arc, a szívtelen kacagás, melyel vesztemről szólt, lehetetlen volt nem látnom, hogy pártfogására nem számíthatok. Meg kell szöknöm, mondám magamban, s mert álomról szó sem lehetett, még éjjel hozzáfogtam az öltözethez, melyben nagyságtok fájdalmamra látnak. Másnap reggel még galambbal beszéltem, hát különösebben sohasem szerettük egymást, de okos embernek tartám őt mindig, s gondolám, ilyen fontos pillanatban talán csak nyíltan megmondja véleményét. Kérdésemre válaszolá, hogy ő eminenciája ezt kétségen kívül legjobban fogja tudni, és hogy azon esetre, ha a keresztesek a felszólításra szét nem oszlanak, helyzetem talán nem egészen veszély nélküli. Majdnem éppen így szólt huszáraink hadnagya, és a főszakács, ki országos dolgokban, melyekről vele sokszor beszélgettem, kitűnő belátással bír. Már ha ő eminenciája mondá, ő eminenciája bizonyosan legjobban tudja, ki hitte volna, hogy Hollósi így roppant bajba fog keveredni, mondá az egyik is és a másik is. És ami leginkább fájt, oly megelégedett, oly mosolygó arccal, hogy csak nem kacagtak. E bajba kell keverednem, hogy az embereket egész aljasságukban ismerni tanuljam. Csak még a táborba küldött papoknak visszatértét várom meg. Délfelé azon hírrel jöttek a városba, hogy a keresztesek nem csak széjjel nem oszlanak, hanem hogy a lázadás már ki is tört. Én útra készültem. Ha még egy napig késem, a menekülés talán lehetetlenné vált volna. Az utcákon mindenütt, ahol csak mentem, az urak, na, jól vettem én azt észre, suttogva szóltak egymással. Este felé a nádorral találkoztam, s ő kérdezett, hallottam-e már, mit mivelnek barátaim? Meglátod, Hollósi, mondásokat édes hangján, neked is megfizetik még varrásod bérét. Meg vagyok győződve, elfogatásomra már megtörténtek a készületek, és csak azon pár aranynak, melyekkel a kapusokat megvesztegetém, köszönhetem, hogy szerencsésen idáig jutottam. Hogy a Szabó a szónak közönséges értelmében meg nem bódult, azt egész előadásának összefüggése bizonyítá. Világos vala azonban az is, hogy helyzete iránti nézeteit megcáfolni nem tartozott a lehetőségek közé. Ha józan, vagy helyesebben mondva, ha oly ember, kit bolondnak nem nevezünk, valamely rögeszmét felkapott, és eszének egész munkásságát annak védelmére fordítva az egyes körülményekből, melyek nézete mellett szólnak, egész rendszert alkotott magának, ilyenek helyreigazítása lehetetlen. Smidőn Katalin ollósinak értésére adá, hogy félelmeibe talán mégis csalódott. A szegény ember csaknem neheztelve kérdé tőle, vajon a bíbornak az egész udvar és a város bolondnak tarthatták-e őt, ollósit, ki nem csak tréfatárgyául sohasem szolgált, sőt legnagyobb kiterjedésben bírá az egész udvar bizalmát. És melyek kigyelmednek jelen tervei, kérdé Fruzsina, hogy a beszélgetésnek más fordulatot adjon. Ami jövőmet illeti, hála az égnek, nyugodt vagyok. Válaszolt nagy önmegelégedéssel a Szabó. A valódi művésznek legbecsesebb kiváltsága az, hogy magát bizonyos helyre lekötve nem érzi, ha egy országnak viszonya összebonyolódtak, vagy ha ellenségei üldözéseinek többé ellent nem állhat, elmegyen máshová, és mindenütt nyílt karokkal fogadtatik. Mi nekem Buda, Magyarország, a nádor és a bíbornak? Ollósinak híre meg van alapítva Rómában is. S ha már az egyszerűbb olasz köntösnél kevésbé tüntethetem ki ízlésemet, mint a magyar ruhánál, hol a sújtásozásban egészen új rendszert találtam fel, mely nevemet fenn fogja tartani, a fő dolog, ami legművészibb minden ruhakészítésnél, a szabás marad, és ebben felülmúltam római vetélytársaimat már utolsó ott létemkor is. A művészetem folytatására szükséges engedelmet őszentsége a pápa, kinek számára egy fehér bársony köntöst vartam, meg fogja adni minden nehézség nélkül. Pénzt, amennyi szükséges, magammal viszek, és nagy úti levelem, melyet előbbi uramtól tavaly kaptam, biztosít, hogy legalább a keresztesek nem fognak bántani. És így, és kigyelmednek, van-e így útlevele, kérdé Orbán érdekkel, mert eszébe jutott, így írománynak mennyi hasznát vehetni a jelen körülmények között. Van-e útlevelem? Szólt a másik büszkén. És mi útlevelem? Ő eminenciájának nagy pecsétje alatt egész Rőf pergamenen olvasható, miszerint kedves szolgája és híve H. Ollósi, ki jelenleg Olaszországba utazik, minden kísérőivel együtt, mert mint mondám, az útlevél akkor készült midőn, ő eminenciájának szekereivel a pápa választáshoz utaztam, egyházi és világi hatóságok pártfogásába ajánlatik. Felszólítatnak minden megyék és kerületek, városok, faluk és uradalmak, úgy szinte minden harmincadok, határőrök, számtiszt, megálljatok! Kiállta itt egyszerre néhány erős hang az út mellett álló bokrok közül. És még Katalin felsikoltott, és a szónokló Szabó elrémülve a szó közepén elhallgatott, három legény kiugorva a lovak kantáraiba kapott. Orbán kirántá kardját, és a megtámadók ellen fordult. De ezek látva, hogy csak egyel van dolguk, kettő az asszonyok lovait szabadon bocsátva Orbán támadá meg, a harmadik a reszkető Szabó paripáját tartá, nem enged vagy egyetlen fegyverének, mely e pillanatban eszébe jutott sarkantyújainak, hasznát vehesse. A küzdelem eredményét nem lehetett előre látni. Orbán olyan kétségbeesett bátorsággal támadá meg elleneit, hogy ám bár egymaga vívott kettő ellen, a győzelem valószínűleg neki jutott volna, ha éppen azon pillanatban, midőn második ellenének karját megsebesíté, és midőn már a Szabónak megszabadítására készült, az erdőből új ellenek nem közelítenek a rablók segítségére, és a vitéz ifjú lovát körül nem fogják. A király nevében békét! Kiállta egy erős hang, melynek mindenki azonnal engedelmeskedett. Vezessétek a foglyokat táborunkba, a Vajda határozzon fölöttök! Ollósi és az asszonyok részéről ellentállásról szó sem vala. Orbán átlátta, hogy minden további küzdés védenceinek helyzetét csak rosszabbá tehetné, és ennél fogva szinte az erdő felé engedé vezettetni lovát. Az utonállás Ulászló kormánya alatt nem tartozott a ritkaságok közé, de e nemes mesterség hazánkban akkor főurak és nemesek által, vagy ritkább esetekben és csak kereskedelmi vetétársai károsítására városi polgárok által gyakoroltatott. Hogy azon rablások és erőszakos foglalásokban, melyek a közbátorságot Ulászló gyönke kormánya alatt felzavarták, polgárok is részt vettek, az iránt lásd Ulászlónak 1497-ben a kassaiakhoz írt levelét. Katona 18. kötetének 71. lapján olvashatunk erről. És ha így ellenek hatalmába kerül, Telekdi leányát a jelen körülmények között veszély nem fenyegeti. De midőn Orbán a holtsugáránál a körülötte tolongó rongyos csoportot látta, zsiványok vagy a fellázott jobbágyoknak valamelyik csapatja között vélé magát. Hasonló, habár önösebb indokokból származtak Ollósi aggodalmai, és Orbánnak csak nem mosolyogni kellemidőn a Szabó, kinek lovát egyideig az övé mellett vezették, sóhajtva megjegyzi, hogy olyanok kezébe jutottak, kik ő eminenciája útlevelét alkalmasint nem fogják kellő figyelembe venni. Midőn megtámadtattak utasaink, Érd falujához közelítének. A budai hegylánc, mely Szentgellért hegyén túl, a Dunától visszavonulva Bérc és folyam között keskeny síkot hágy, halmaival itt ismét a folyó partjaig nyomul, és éppen e halvakon vezetett át útjuk, midőn tovább haladásukban ilyen váratlanul akadályoztattak, és akaratjuk ellen az út jobb oldalán sötétlő rengeteg felé vezettettek. Egy óra negyedig haladhattak majdnem járhatatlanul, és csak vezetőik által ismert utakon, midőn a sűrűn áttörő világosság vonta magára figyelmüket. Rövid haladás után egyszerre szabad téren látták magukat, melyen 7-8 nagyobb tűz körül, mint egy 2-300 alak hevert, ült, járt, forgolódott. Egy nagyobb sátor, mellette néhány póznára akasztott rongy, és friss ágakból készült alacsony ereszke, az egésznek mint egy tábori színt kölcsönöztek. Minden más helyzetben a kép, amelyet maguk előtt láttak, utasainkat érdekelhette volna. Rögtöni átmenet az erdő sötétéből ezen majdnem mágia nagyságú tüzekkel világított térre, a csend utáni váratlan zaj és zsibongás, a roppant tölgyek, melyek a helyet körülfogták, melyeknek alsóbb ágait a tüzek világíták, míg sudaraikra a holdvilág önté ezüst sugarait, mintha minden egyes fán a természet szelíd világítása a vörös fénnyel küzdene meg, melyet emberek gyújtának, maguk a téren hemzsegő alakok az egésznek különösen regényes színt adának. Helyzetük bizonytalansága azonban annyira elfoglalá gondolataikat, hogy még Katalin is, ám bár mindennek, ami regényes, barátja mindez csak alig vevé észre, és egész figyelmét azon alakokra fordít, akik a nagy sátor előtt, melyhez most közeledtek, reájuk várakozni látszottak. Azon nagyobb cigány csapatok egyikétől látták magukat körülvéve, melyek akkor e hazát egyik széléről a másikig átvándorolva, majd erdők között, majd a nagy síkon üték fel sátraikat. Tűrvesőt pártolva néha a király és földes uraságok által, és ismét minden különös ok nélkül egyszerre üldöztetve, rosszabb időkben kovács munkával, téglavetéssel, sőt favágással keresve élelmét, jobb napokban koldulás, jóslatok, és zeneközt élve lopva mindig hol alkalmat talált, és mindig egyenlő könnyelműséggel várva a holnapot. Fáraó népe, melynek földi hivatása talán csak abban áll, hogy körülvándorolva a nemzetek között incse mindenikét, mi nyomorult az, ki hazáját elveszté, akkor, mint most, könnyen megvala ismerhető, és Orbán némiképp megnyugtatva érzi magát, midőn látta, hogy védencével oly emberek kezei közé került, kik gonosz tetteiket és fosztogatástát tovább terjeszteni nem szokták azt. Nem úgy Ollósi, ki azon tiszteletnél fogva, melyel minden jó ruha iránt viseltetett, a rongyokba burkolt embereket minden gonoszságra képeseknek tartá, és ki e félelmét halkan Orbánnal közlé. A nagy sátor előtt, körülvéve a csoport előkelőbjeitől, egy kis zömök férfi állt, kit kopott, de vörös és aranyrojtokkal ékesített mentéjén, és még inkább azon tiszteletnél fogva, melyel a nép előtte visszavonult, a csoport vajdájának lehet-e ismerni, e hatalmas férfi elébe vezettettek utasaink. A jövevények kísérőik parancsára leszálltak lovaikról, és a vajda hercegi polcára ült, melyet 12 akkós, de félig borral telt hordóvala, és oly pontot képezett, mely valamennyi alattvalóinak legforróbb vágyait maga köré egyesíté. Látom, ismét csavargókat hoztatok, mondál rövid hallgatás után, mely alatt villogó szemeit a jövevényekre függeszté a vajda. Nem mondta-e? Menjetek ki, fiúk, az országútra, és ma éjjel bizonyosan csavargókat fogtok találni. És íme teljesedett. Így vagytok mindennel, amit mondok, és ugyan hogy akadtatok rájuk, kérdél rövid szünet után, mely alatt nem kis önmegelégedéssel tekinte maga körül. A megtámadók vezére röviden elmondta a történetet, kivált Orbán védelmét és a szóló társainak megsebesítését, minek hallásánál a vajda komoly ráncokba vonta homlokát. Megtámadni? Ő felsége hív cigányait, mondta fejét csóválva. Kivont kárdál támadni meg őket, és véröket ontani? Ez példás büntetést kíván. Igen, példás büntetést, kiállta a tömeg, mire az asszonyok és főkép Ollósi nem kissé elrémültek. Orbán Mihályt látta, kikkel van dolga, nyugodtnak érzi magát, jól látta, hogy a vajdának pénzzsarolásnál egyéb célja nincs, és ezért anélkül, hogy fenyegetéseit figyelmére méltatná, arra szólítá fel, mondja meg az árt, melyet lovaikat, a szabadságaikat visszaadja. Kigyelmetek lovait, szólt az előbbi. De is a lovak tulajdonunká váltak, azért vagyunk felállítva a király, a hatalmasan uralkodó második Ulászló őfelsége által, hogy tartományaiban rendet tartsunk, és minden nemű és nevezetű rendbontókat törvényes bíráik elébe állítsuk. Valóban nehéz feladat jutott nekünk, főképp a csavargás vétke kezd elterjedni az országban. Ne tréfáljon kigyelmed, mondá a méltóság majmolásán türelmét veszte Orbán. Polgárok vagyunk, és Pécsre utazunk. 2-3 aranyat kaphat, ha lovainkat azonnal visszaadja, különben pedig könnyen megbánhatná, hogy becsületes embereknek ekként merte útját állani. Orbán elhatározott magaviselete a Vajdára és társaira nem maradt hatás nélkül, és igen valószínű, hogy ajánlatát elfogadják, vagy hogy legfőlebb megváltási összeg fejében néhány arannyal többet követelnek, ha Ollósi és Katalin rimánkodásaik által el nem oszlátják e hatást. Mihelyest a Vajda észrevette, hogy tőle valaki fél, még komolyabb ráncokba szedte a homlokát, és mondhatatlan megvetéssel válaszolt. Polgárok, szólt, mi nekem az, hogy valaki polgár? Nekem, aki Vajda vagyok, az egész ország által elismert vezér, ki utakon, hidakon, szabadon járok, egész táborommal, csak úgy, mint az országnak bármely nemese. És 3 aranyat ajánlani a lovakért, hát istentelenség, mikor a lovak legalább 10-szer annyit érnek, s nekem ajánlani azt, hát hallatlan szemtelenség, szólt közben a mellette álló cigányok egyike. És még nem is igaz, amit beszélnek. Látott-e ember így módon felöltözött polgárt, mint ez itt? És ekkor a szóló kezében tartott dudájával Ollósira mutatott, ki rémülésében észre se vevé, mennyire nem hízelgő reánézve az általános kacagás, melyet öltözete most az egész tömegnél gerjesztett. Komédiás! Kiáltott az egyik. Megszökött udvari bolond! Kiáltának mások. Honnan is lophatta e fertelmes ruhákat? Nevettek ismét mások. Egy szóval csavargó! Hangzott közben a Vajda erős szava. És ez országban azokat kivéve, kiknek e véget különös engedelem adatot, nem szabad csavarogni senkinek. De édes polgár Tamás uram, rimánkodott a közfigyelem tárgyává vált Szabó, ki most rémülés közben a Vajdára ráismert. Hát nem! Igen, polgár Tamás, szólt a Vajda. Toman polgár únakum alis 25 tentoris vagadimbus. Úgy áll nagy levelemben, melyet mellemen hordok. Fabricandis alis pixidis globulis faraonibus necessaris. És mint előmutathatom, és ami annyit tesz, hogy ő felsége különös szolgálatában állunk, és dum et quando cunque et quocie cunque, amiből deákul tudók átláthatják, hogy minden ágyú és más golyók öntése reánk bízatott, minél fogva ismét facta sua expediret linere stare 25 duntaxat, és mint írva áll, se adót, se vámot nem fizetünk, és ennél fogva valamennyi csavargók letartóztatására különösen kivagyunk küldve. Polgár Tamás cigányvajdának Ulászló által 1496-ban kiadott szabadságlevelét, lásd katona 18. kötet, 54. lapján. De polgár uram, kiállta a Szabó, miután a Vajda deák idézései ellenére szóhoz jöhetett, nem ismeri Ollósit, a bíbornok úr ő eminenciája komornyikját, és udvari Szabóját, kiállta bámészkodva a Vajda. Uram, fia, hát hogy jön kigyelmed ide hozzánk? Amint polgár uram látja, nem éppen jó szántamból, mondá Szabó, ki a Vajda végszavai által teljesen megnyugtatva érzi magát, ki most bizonyos neheztelő méltósággal szólt. Megvallom, kigyelmedről nem tettem volna fel, hogy békés utasokat az országúton emberei által ekként megtámadtat. De édes drága, Ollósi uram, válaszolta Vajda alázatosan. Ha ki is gondolhatta volna, hogy kigyelmedhez leen szerencsénk, és ilyen társaságban, és kivált ilyen öltözetben. Kiáltsatok éjjent Ollósi ő kigyelmének ki nekem kegyes pártfogóm és patrónusom, kiállt a bámoló seregeihez fordulva. Na de hát így késő éjszaka, hát ilyen ruhában, folytatá ismét. Ki hitte volna ezt? Az idők viszonttagsága szakítá félbe amaza szólót. Hájájáj, szomorú időket élünk, sóhajtotta Vajda, minden törekvéseit arra fordítva, hogy a rossz benyomást, melyel eddigi magaviselete a Szabóra volt, enyhíthesse, rosszabb időket sohasem értem. Na és mennyi a csavargó? Ha nem vigyázok fél olyan szorosan, ha még a budai országúton sem lehetne biztosan utazni. Mert lassát ki gyelmetek, csak azért adtam ki rendelést, hogy minden utas előmbe vezettessék, hogy azután a becsületes utazókat a csavargóktól megkülönböztetve, amazokat ismét szabadon bocsáthassuk. Hát ha némi fosztogatási szándékom lett volna, mint van másoknak, s meg kell vallanom itt-ott a cigány vajdaltnak is, akkor a három aranyat, melyeket amaz úrfi ajánlott, elfogadtam volna. Nem, de hisz estelenül cselekszem, ha azon esetben az ajánlott három aranyat el nem fogadom. De én nem vagyok olyan, mint a többiek. Szándékom nincs veszteni való időnk. Szakítá félbe a mentegetőncőt Orbán türelmetlenül. Adja ki a lovainkat, vezetessen ki az útra, hadd menjünk tovább. Tovább hagyjam menni kegyes uramat és patrónusomat, ki nekem ő eminenciája udvaránál annyi pártfogást szerez, és a vörös aranypaszomántos mentét, melyet tavaly ilyenkor ígért, eddig számomra bizonyosan már el is készítette, csak arra vár, hogy érte menjek. Egy kegyes pártfogót hagyja, mint késő éjszaka tovább utazni, és főképp ilyen időben. Hiába sietnünk kell, mondta Szabó méltóságos leereszkedéssel. Kent úgy látszik, nem tudja, hogy Budán a lázadó. Telegdi István őnagysága házát megtámadták, vágott szavába a cigány. De minthogy Ollósi őkigyelme a várban lakik, vagy igen, szólt önmagát félbeszakaszta, mint akinek agyán rögtön egy gondolat villan át, míg sötét szemeit Bebek Katalinra függeszté. Takarodjatok innen! Kiáltas még mindig utasaink körül ácsorgó tömeghez. Titkos beszédem van ők igyelmével! Amíg a cigányok visszavonultak, a vajda szemét majd Fruzsinára, majd Katalinra függesztve hallgatott. Mihelyt magát utasainkkal magánossal látta, halkabban engedelmet kért, hogy őnagyságukat nem ismerte meg tüstént, és a kisasszonyoknak minden kitelhető szolgálatát ajánlott. Katalin kezdetben meglepetés színlelt, és tovább is utazó polgárnőnek akará magát tartani, de polgár sokszor fordult meg Budán és még Telegdi házában is, és így e szándék nem sikerülhetett. S a cigányvajda irányában most minden további titkolódzás valamint lehetetlennek, úgy fölöslegesnek mutatkozott. Mióta polgár a király által, mint golyókészítő, szolgálatba fogadtatott, és csapatjával kiváltságot nyert, a cigány nem vetkezett ki teljesen nemzeti szokásaiból, és mint láttuk, néha golyó öntésen kívül, hát egyéb jövedelmezőbb dolgokkal is foglalatoskodott. Azonban, mint hivatalban álló, magát mindig a nemesekhez sorolá, és a legnagyobb biztossággal lehet-e számot tartani, hogy Telegdi leányát nem fogja a pornak elárulni. Orbán mindezt meggondolva legjobbnak tartá, ha polgárral nyíltan szól, és útjok további folytatására tőle tanácsot kér, úgyis a cigánynál jobban senki sem ismeri az ország minden útjait és rejtekeit. A sátorba vonultak, hová Vajda vendégeit udvariasan meghívá, és a teendőkről tanácskoztak. Ollósi terve, hogy Olaszországba vonuljanak, nem csak az asszonyok, de a vajda által is elleneztetett. Miután a lázadás Somogyban és Zalában már kitört, Horvátországban minden percben kitörendő volt, és Karintiának parasztsága éppen akkor lázadt fel urai ellen, és mint polgármondás szörnyű kegyetlenséggel dühöng, Biharba menni szinte nem vala tanácsos, mert ott Smármarosban az egész olásság feltámadt, és a megyét pusztítva járta körül, legjobbnak látszott, ha a kisasszonyok Csanád felé tartanak, hol a temesi vajda és csáki püspök körül az alsóbb megyék nemessége összegyűlt, és ahol a város biztos menedéket ígér. Polgár állítása szerint Telekdi Istvánt is ott fogják találni, és az út is legbiztosabb, ha tudnélik nem földvárnak, mint akarták, mert ehelyett a bácsi és baranyai parasztság eddig alkalmasin már elfoglalta, hanem a Csepeli szigeten keresztül, és azután kerülve minden falut, egyenesen a pusztákon utaznak Csanádig. Még nagyságtokat biztos helyre vezethetem, addig magam leszek kalauzok, végezi tanácsát a vajda. És ne legyen Polgár Tamás a nevem, ha nem vezetem olyan biztosan a nagyságos csanádi püspök udvarába, mintha teljes békében élnénk. Táborom kormányzását azalatt fiamnak adom által. A cigány tanácsa olyan jónak látszott, hogy ambár Ollósi sóhajtva jelentéki sajnálkozását, hogy a kisasszonyoknak Róma csodáit nem fogja megmutathatni, ellenmondás nélkül elfogadtatott, és miután a vajda fiával és a tábor előkelőbbjeivel rövid ideig tanácskozott, fél óra múlva vándoraink Polgár Tamás kíséretében ez éjjel kaland után ismét tovább folytaták útjukat, mely őket most nem Fejér vár, hanem egyenesen a Duna felé vezeti. A tököli kompon, mely egy huzamos ideig Polgár táborához tartozó cigánynak kormánya alatt állt, minden akadály nélkül a nagy Csepeli szigetre szállítottak át.